A katolikus asszonyok, lányok szövetségéről, a kalászról beszélgetünk. Vendégünk Nényei Gáborné Gabi néni, aki számára a kalász egy meghatározó közösség, és most emlékeztek a kalász alapításának 90. évfordulójára. Talán induljunk is ki innen egy kicsikét, hogy mi is ez a kalász, a Katolikus Asszonyok Lányok Szövetsége, mi motiválta az alapítókat a 30-as évek közepén, hogy ez létrejöjjön, és mi volt a II. Világháború előtt és alatt a kalásznak a célja, hogyan és miként működött?
A háttere, a történelmi háttere az feltétlenül Trianonnál kezdődik, a közvetlen szociológiai háttere, hogy az embereknek az élni akarása és a megmaradásért való küzdelem lendülete az hatalmas volt, ugye minden téren, kulturális téren különlegesen. Azon kívül beérett a 13. Leó pápának a szociális kérdések iránt való elkötelezettsége és a híveknek az erre való figyelmeztetése, úgyhogy sorra jöttek létre ilyen jellegű közösségek világszerte, de Magyarországon ez azért lett, még zárójelben mondom, Prohászka Ottokárt, aki addigra már a 30-as évekre már nem élt, de ott az ő egyházmegyében, meg az egész magyar egyházban lényeges volt az ő kiállása a szociális kérdések mellett. És ebben az időben az élni akarásért való kemény küzdelemben keresték az emberek a előre mutató lehetőségeket. A nők különösen hátrányba voltak, női szerzetes rendek voltak, de ugye a szociális testvérek meg a szociális missziós társulat az még előbb létrejött, de a világi női küldetés, hogy ebben a kérdésben, a szociális kérdésben ez nem került még a köztudatba. Több olyan közösség is jött létre ebben a fellendülő időszakban, ami különböző társadalmi rétegű nőket szólított meg. Volt azt hiszem a KLOSZ, a Katolikus Lányok Országos Szövetsége. Aztán voltak egyebek is, most ezeket megnevezni éppen nem tudom, de a Bódi Mária Magdolna révén kiderült, hogy többféle ilyen a munkásokat is megszólító közösség volt. De a falusi lányok azok ezek között nem szerepeltek, mert ez inkább városi indítatású volt mindez. Hát az a csoda történt, hogy azok a igen művelt, kulturált, jó társadalmi és anyagi hátterű nők előbukkantak ebben az időszakban, akik felelősséget éreztek a környezetükben levő lányok iránt. Ilyen volt Lutzenbacher Rita, egy nagy birtokos családnak a sarja, Székesfehérvári Egyházmegyébe, aki látta ott a saját gazdaságukban, hogy ezek a szegény falusi lányok, ezek elvégzik a 4 elemit, akkor még úgy hívták, 4 elemit, aztán esetleg még 2 ráadnak, és utána senki nem törődik velük semmilyen téren, hanem hát csak úgy sodródnak tovább. Elég nagy hányaduk elmegy cselédnek városba, aztán el is veszítik tulajdonképpen őket nagyon sokszor, mert olyan kulturális, vagy éppen antikulturális közegbe kerülnek, ami miatt elsodródnak. És Lutzenbacher Rita ezt gondolta el, és meg is tette, hogy a birtokukon levő lányokat összegyűjtötte, és elkezdte őket okítani. Elsősorban a hitre, katolikus hitre, azon kívül az ebből fakadó erkölcsre, társadalmi szokásokra, akkoriban különösen nagy hangsúlyt kapó nemzeti öntudatra, méghozzá egészséges nemzeti öntudatra, az hagyományok ápolására, és az elkövetkezendő életük hivatására való felkészítésre. Most a hivatást azt általában azt szoktuk képzelni, hogy különböző egyetemek nyomán vannak, de nem. Hát a női hivatás az akkor is és máig is az igazi teremtőtől kapott női hivatás az az árnyékban van, nem törődnek vele, tehát társadalmi szinten nem törődnek vele, és éppen ezért volt nagyon fontos már akkor is, hogy elkezdett egy ilyen munkát Luzenbacher Rita, aztán ebből nőtt ki a Kalász nevezetű országos egyesület, és ezért fontos most is, csak már más szinten, mert már falusi lányok nincsenek, azok városba tanulnak, aztán vagy visszamennek, vagy nem. Tehát ez a szociológiai helyzet, ami akkor adva volt, ez most nincsen. Visszatérve a Kalász alapításának idejére, az volt még a gyönyörű, hogy egy bizonyos Tettner Andrea, aki Erdélyben ugyanezt csinálta, mint amit Luzenbacher Rita itt a Fehérvári Egyházmegyébe, ők összetalálkoztak egy valamilyen továbbképzésen 34-ben, és akkor szövetségre léptek, és elindították együtt a Kalász mozgalmat, akkor még nem tudták, hogy ez egy országos mozgalom lett. De az lett úgy, hogy amikor 1946-ban feloszlatták, akkor 100 000 tagot számlált. 100 000 tagot. Hol van most ilyen egyesület? Mert valóban szükség volt rá. Na most azért ennek voltak gyökerei, ennek a mozgalomnak olyan értelemben, hogy voltak azért lányokat összefogó kisebb egyesületek, Mária lányok, többféle volt, azt tudom, csak a nevüket nem tudom, és ezeket a püspöki kar úgy ítélte, elősorban Svoly Lajos székesfehérvári püspök, hogy a Kalász annyira hiteles, és annyira igazán katolikus, és annyira megbízható alapokon álló dolog, hogy ezek a egyéb lánykörök, akik nem városiak, hanem vidékiek, azok kapcsolódjanak bele a Kalászba, aminek akkora neve ugyancsak Kalász volt, de a rövidítés mást takart, Katolikus Lánykörök Szövetsége volt akkor.
Nézzük azt meg, hogy ugye 1936-ban alakul meg az első Kalász Martonvásáron, de a gyakorlatban hogy fogták össze, hogy szervezték, hogy zajlott az élet ezekben a körökben. És ugye említette Nényei Gáborné Gabi néni, hogy alapvetően a falusi vidéken élő lányok megszólítását tartotta fontosnak Luzenbacher Rita. És eltelik 10 év, és azt említette 1946-ban, amikor megszüntetik, akkor közel 100 000 tag van, több ezer szervezetben. Egy ilyen hálózatot fölépíteni, működtetni, ez hihetetlen erőforrást igényel, mármint, hogy emberi erőforrást. Hogy tudták összefogni, hogy tudták a egyes csoportok vezetőit kiképezni, segíteni, hogy zajlott ez a 30-as, 40-es években?
Erről részletesebbeket én csak hallomásból tudok természetesen. Rendkívül intelligens, rendkívül művelt, sok nyelven beszélő emberek voltak ezek a vezetők, elsősorban Luzenbacher Rita, rengeteg kiterjedt társadalmi kapcsolattal és egyházi kapcsolattal, ez nagyon fontos ehhez. Létrehoztak egy bizonyos vezérkönyv nevezetű alapokiratot, ez egy jó nagy, legalább 40 oldal, ha nem több, ami leírja ennek az egész, mondjuk alapítóokirathoz hasonló, de annál egy kicsit nagyobb, mondhatnám, hogy inkább olyan, mint egy alkotmány. Először is az ilyen témában, tehát szociális szempontból fontos foglalkozásokat űző asszonyokat, lányokat szólítottak meg, akikből vezetőt képeztek. Védőnők, tanítónők, hitoktatók, egészségügyben dolgozó ápolónők, ilyesmiket, akikre számítani lehetett, hogy magas szinten fogják tudni ezt tanítani, és akik alkalmasak arra, hogy csoportot vezessenek. Mindig az egyházközség mentén voltak ezek a csoportok, tehát mindig a plébánossal egyeztetve, természetesen sok helyen meg kellett küzdeni, hogy jaj, van elég dolgunk, minek még egy nem tudom mi, de a nagy többségben szeretettel és támogatással fogadta az egyház ezeket a csírázó kis közösségeket, és bele volt építve az egyházi életbe. Nem egy ilyen ágról szakadt társaság volt, hanem beleépítve a katolikus egyházba. Éppen ezért a kalászgyűlések azok mindig vasárnap délután voltak, kezdődtek a litániával, ami akkor még mindig rendesen minden vasárnap este délután, mondtam, 4-kor, 5-kor volt a litánia, és akkor utána volt a lányokkal való foglalkozás. Ugye a munkaszüneti nap volt akkor is a vasárnap, úgyhogy a mezőgazdaságban egyébként erősen befogott lányok, azok ilyenkor szabadok voltak. Még azt is tudom, hogy voltak misére öltözve, melyik ünnepi népviseletet öltötték föl a litániára egy szolidabbat, és aztán utána jöttek össze, aminek volt egy ilyen okító része, és utána tánc, játék, viccelődés, nevetgélés. Csupa olyan dolog, ami kedvét adta a lánygyerekeknek ahhoz, hogy bekapcsolódjanak. Úgy tudom, hogy olyan 12 éves kortól, de ebben nem vagyok egész biztos, lehet, hogy voltak kislánycsoportok is, akkor kerültek ide bele. Nagyon nagy hangsúlyt fektettek az erkölcsi kérdésekre, természetesen akkor mondom előre a hitet, ami nagyon fontos, abból táplálkozik az egész. Tehát a kérdés, hogy hogy lehetett ez, úgy, hogy a Szentlélek működött. Tehát ez anélkül nem működött volna ilyen mértékben és ilyen hatékonysággal. Ezért például tudom, hogy országos katekizmus versenyeket rendeztek a lányoknak. Minden csoport készült óriásian a katekizmusból, és aztán tovább jutottak a versenybe, és végül az országos versenyen is részt vehettek. Tehát tényleg komolyan fölkészültek a hitből. Az akkoriban még újdonságnak számító Szent vagy Uram énekeit énekelték, erkölcsi szempontból pedig különös hangsúlyt fordítottak a tisztaságra és a családi életre való felkészítésre. Gyakorlatban minden vasárnap így folytatódott. A vezetőképzők azok hosszabb ideig tartottak, úgy tudom, hogy 3 hónapig. Mikor már létrejött a kalásznak a központja, ez körülbelül ugye 40 táján valósult meg, hogy kiderült, hogy Pettend, a Luzenbacher birtoknak a székhelye, az sok helyről nehezen megközelíthető, és mivel hogy az egész országban jöttek létre a csoportok, kellett egy központi hely, és akkor megvásárolta Luzenbacher itt a Pagony utca 8 szám alatti házat, az lett a központ, ott képezték a vezetőket, és voltak népfőiskolák, először Bodajkon lett egy népfőiskola, ahol meg a leendő csoportvezetőket képezték, akik az értelmes és tudni vágyó lányokból kerültek oda, ugyancsak 3 hónapra, és ott mindenfélét az asztalterítéstől, a mosás és tisztántartás tudományától kezdve az önmaguk gondozására, szépítésére, ízlésének nevelésére való dolgokon túl természetesen mindezeket, amikről már előzőleg szó volt, azt tanulták, és ők belülük lettek aztán a helyi csoportvezetők. Csoportvezetői továbbképzések is mindig voltak, azt már nem tudom, hogy akkor hogyan, de az a újjáéledett kalásznál is nagyon komoly hangsúlyt kapott, hogy legyenek csoportvezetői egyhetes tanfolyamok.
30-as években az Akció Katolika volt az a társadalmi szervezet, amely összefogta a különböző szervezeteket Magyarországon, és a Kalott egy kifejezetten jelentős a Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Tanácsa testülete egy nagy vidéki paraszti társadalomnak a megszólítását tudta elérni, a kalász pedig kifejezetten a lányokat, asszonyokat. Aztán jött a háború, és a háború után egy rövid átmeneti időszak, amikor ugyan még több párt működött, de már egyértelmű jelek mutatkoztak az egypártrendszer felé. Ezeket a szervezeteket 1946-ban feloszlatták. De mielőtt eljutunk ide, nézzük meg azt, hogy a háború alatt, illetve abban a hihetetlenül nehéz megpróbáltatásokkal teli időszakban, hiszen a háború az egész Kárpát-medencét érintette, és megpróbáltatásokkal volt teli. Ez hogy hatott a Kalászra? És az a folyamat, amire utalt már, hogy 10 év alatt 100 000 tagja lett ennek a szervezetnek, ez egy hihetetlen gyors fejlődést mutat. Ugyanakkor ez nem egy alapok nélküli kibontakozás, hanem nagyon is mély alapjai voltak. És azok a fő területek, akár a vallás elmélyítése, akár a keresztény jellemformálás, akár a háziasszonyi teendőknek az elsajátítása, elmélyítése, de talán még inkább a néphagyományok őrzése, gyűjtése, ezek mind-mind olyanok, amelyek nagyon fontosak a két világháború közötti évtizedekben, majd 45-48 után pedig ezek tulajdonképpen feledésbe is merülnek, illetve egyfajta szitokszóként is jelennek meg. Ugyanakkor Lutzenbacher Rita, ha nem is arisztokrata a maga nagy gazdagságával, de egy jelentős birtokkal rendelkező családból indul, és általában őket ilyen megbélyegzés szokta, hogy jómódúak és a vagyonukkal rossz dolgokat tettek. Ugyanakkor nem ez az egyetlen, hanem nagyon sok ilyen jó példát tudnánk mondani, hogy mennyire felelősségteljes volt a katolikus arisztokrácia, vagy a katolikus társadalomnak az a része, aki vagyonnal rendelkezett. Maga ez a háború és a háborút követő időszak, ez hogy hat a Kalászra, és ezt követően, amikor 46 nyarán a többi katolikus társadalmi szervezettel betiltják, akkor az illegalitásban hogyan tudnak tovább élni?
A háború alatt ugyanúgy működött tovább a Kalász, tehát ezt el szoktuk felejteni, mert mindig azt mondjuk, hogy 39-ben kitört a második világháború, 45-ig egyfolytában háborúztunk. Az igazság az, hogy Magyarország hosszú ideig a béke szigete volt, hosszú ideig, igazából mi csak 44-be sodrottunk bele kegyetlenül, tehát ugyanúgy működött a Kalász, ugyanúgy gyarapodott és növekedett. Ehhez a növekedéshez hozzátartozott az is, hogy nagy megpróbáltatások érték már a 40-es évek elejétől, vagy már még korábbantól, amikor elkezdődtek ezek a náci jellegű mozgalmak, akik az ifjúságot akarták beszippantani ezekbe a, hát, hogy mondjam, álhazafias, de igazából nem keresztény és nem egészséges társadalmi áramlatokba, magyarul kiszolgálni a hitleri gondolatot, és ezzel meg kellett küzdenie a Kalásznak, úgyhogy azt például konkrétan tudom, hogy a fogadalomtételben benne volt, hogy semmilyen más egyesületben nem lépek be. Ezért volt szükség, mert meg lehetett téveszteni ezeket a lányokat mindenféle esetleg kecsegtető lehetőségekkel. Na, ők erre nagyon vigyáztak, hogy tiszta maradjon. Ez az egyik téma, amiről most itt szó volt, ugye? A másik az Akció Katolika, hogy az Akció Katolika nemzetközi szervezet volt. A Kalász kifejezetten magyar volt, de a magyar Akció Katolika az nagy szeretettel fogadta magába és támogatta a Kalászt. Ennek része lehetett az is, hogy az akkor már 1910 óta létező nemzetközi katolikus női világszervezet, aminek akkor még nem tudom, mi volt a neve, az is megtalálta, vagy a Kalász megtalálta őket, úgyhogy Lutzenbacher Rita Rómában időnként képviselte a Kalászt nemzetközi szinten, aminek aztán újra folytatása lett a közelmúlttól.
A Katolikus Asszonyok Lányok Szövetsége történetéről hallhattak beszélgetést, vendégünk Nényei Gáborné, Gabi néni volt.